Robogunk is tovább itt az Autorádióban. Telefonon jelentkezik be Szentkuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője. Hello Ákos!
Hello!
Hello, sziasztok, köszönöm, és üdvözlöm a rádió hallgatókat.
A Seat identitásválságáról fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy felröppent, hogy lehet, hogy 2030-ban már nem fognak autót gyártani.
Igen, azért ne temessük még a márkát.
Sőt, én szeretném azzal kezdeni ezt a mai beszélgetésünket, hogy mi volt a Seat csúcsa, mert emlékszem, hogy gyerekkoromban mi csodáltuk a Seatokat. Ugye akkor még úgy a nyugati autók, és akkor ez a kicsit ezután az hullám után, hogy a nyugati autókról nyugati autóként beszéltünk, jött a Seat. Meg persze még más kocsik is, de hogy ez nekünk tetszett.
Igen, hát régen a sportos, fiatalos Volkswagen volt. Vagy nem tudom, a te gyerekkorodban Volkswagen volt még.
Hogy volt-e már Volkswagen.
Volt-e már Volkswagen, de mára már nagyon nem az. És hogy
nem
egy picit
tudom, így... mikor voltál gyerek, de szerintem a Seat az körülbelül 2000 körül volt a csúcson, amikor az Auto Emotion szlogen alatt gyakorlatilag Alfa Romeo-szerűen sportos autókat gyártottak. Az akkori Ibizák, Leonok, amik ráadásul Walter da Silva, az Alfa Romeo egykori tervezője tollából érkeztek, azok szerintem ahhoz képest, hogy a Volkswagen éra akkor is mennyire szűkös kereteket szabott a fejlesztésnek, ahhoz képest kiemelkedően egyedi autókat csináltak. Ugye a Seatról ne felejtsük el, hogy ők 1950-ben egyfajta Fiat leányvállalatként alapultak, persze nem voltak leányvállalat, de alapvetően Fiatokat gyártottak már az első pillanattól kezdve, és az elsődleges céljuk az az volt, hogy a spanyol népet ellássák autóval. Uh-huh. Ugye amiket Magyarországon zsiguliként ismertünk, és a nyugati világ többsége Fiat 124-ként ismert meg, azt a spanyolok Seat 124 néven kapták meg, és az első igazán sikeres Seat, az lényegében egy zsiguli volt.
Jó tudni ezt is.
De hogy alapvetően tényleg az van, hogy a 2000-es években volt talán a csúcson maga a Seat, mint önálló identitás, és utána egy kicsit beleolvadt ebbe az olcsó Volkswagen vonalba, aminek a pozíciója az alapvetően a Skoda élet mára. Tehát a Skodáról ismerjük azt, hogy egy olcsó, megbízható, jó technika, okos megoldásokkal elérhető áron, de hát ez a hely gyakorlatilag a koncernen belül foglalt volt. És ugye maga a Seat az emellett egy, a sportosság égisze alatt, de nem tudott igazán kibontakozni. Míg a Cupra ugye annak idején a Cup Racing névből eredeztethetően egy ilyen nagyon-nagyon sportos dolog volt, és ez a csúcsmodelleket jelezte akkor. És mellette pedig ott van az, hogy 2023-ban vagyunk, és hát a városi közlekedésben igencsak erősen ott vannak ezek a mikromobilitási kütyük, nevezzük őket mondjuk biciklipótlónak, tehát ez lehet az elektromos rollertől elkezdve a Segway-szerű cuccokon át az ilyen monowheel-szerű cuccokig bármi, és ugye ez alapvetően egy óriási nagy piac, ami most a földből látszik kinőni, és úgy néz ki, hogy ez már a Volkswagen koncernnek is egy fontos rész lesz. Ha ők meg akarnak maradni általános értelemben vett járműgyártóként. És a Seat erre egy nagyon jó alap, hiszen ők régóta foglalkoznak ilyenekkel. Emlékszem, még nálam is volt 2019-ben egy elektromos roller, amit Kickscooternek hívtak, és igazából ez egy tök jó cucc volt. Tehát, hogy akkoriban, amikor még nem volt tele a város mindenféle ilyen bérlős elektromos rollerrel, akkor egy olyan cuccot tettek le az asztalra, ami egy használható, mindennapi közlekedést megoldó városi kis eszköz volt.
És nem gondolod, hogy ez egy kényszer megoldás a Seat részéről?
Hát, haladnak a korral, milyen kényszerről beszélsz?
Hát az, hogy keresik az önmaguk identitását, nem találják, és ezért inkább a négyről két kerékre.
Ez az identitás keresés, ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy meddig keres egy autó. Tehát gondolom azt, hogy folyamatosan keresi egy autógyártó az identitását, mert változnak az idők, változnak az igények, megjelennek a városi robogók, és akkor azokra is kell reagáljon egy autógyártó, hogyha éppen már nincsen a csúcson. Tehát, hogy én azt gondolom, ez nem feltétlen, lehet, hogy nem az identitás keresést nek kell neveznünk ezt,
lehet, hanem ezt megnézem, hogy mikor lesz Alfa Romeo robogó.
Hát figyelj, lehet 5 évén belül, érted, bármi lehet. De bocs, Ákos, mond.
Hát figyelj, szerintem alapvetően az látszik, hogy egy márka igazán akkor tud jól túlélni, hogyha van egy nagyon ikonikus modellje vagy típusa. Ugye nézzük meg,
de meddig lehet arra emlékezni?
Szerintem végtelenségig. Hát nézzük meg a Land Rover-t, Range Rover-t, nézzük meg az 500-as Fiatot, nézzük meg egy csomó olyan
autót. Tehát ha tovább viszi, magyarul egy márka, tovább viszi az ikonikus modelljét, erről beszélsz. Tehát magyarul a Volkswagen a bogarat ne hagyja abba soha jártani. Ja.
Hát igen, bár egyébként ugye nekik pont nem jött annyira össze, de most az ID Buzz-zal próbálkoznak, hogy ugye a régi korok hippi transportereit azt hogyan lehet átültetni a mai elektromos világba. És sok kritika érte a Buzz-t azzal kapcsolatban, hogy drága, meg szűk, meg nem olyan jó használható, mint egy igazi transporter, de szerintem az egy nagyon jó karakter. És szerintem erre van mostanában szükség, hiszen egyre inkább azt látjuk, hogy mindenféle egyen platformokra kell nagyon hasonló műszaki alapokon autót gyártani, és innentől fogva egy jó formatervel lehet kiúdani.
De hogyha mondjuk maradva a Volkswagennél, ha szeretnél egy ugyanolyan műszaki állapotú és küllemre is új hatású régi transportert, akkor kb. Ott vagy, mint az ID Buzz.
Persze, nyilvánvalóan ez az árérzékeny magyar piacnak egyfajta ilyen vetülete, hogy ugye látszott a tavalyi év autóján is, hogy egyszerűen az északi piacok, a kevésbé árérzékeny piacok nagyon szerették a Buzzt, míg az árérzékenyebb piacok nem igazán tudták elfogadni. Mm-hmm.
Akkor figyelj, még egy beszélgetésünk végén azért csak tegyünk pontot erre a kérdésre, hogy 2030-at jelölték meg ugye egy ilyen fordulópontnak, hogy a Seat vajon gyárt-e autót, vagy nem fog autót gyártani. Szerinted merre fog billenni a mérleg?
Szerintem lesz Seat autó 2030 után is.
Ez a rövid válasz, mire alapozod?
Én arra alapozom, hogy ugye most az látszik, hogy a Seat eladásai valamennyire mennek lefele, a Cupra pedig szágult föl.
Mint önálló brand, ugye, 2018 óta.
Igen. Viszont ugye a Cupránál az kicsit torzítja a képet, hogy ott a nullából indulunk, tehát nyilván nullából könnyebb óriásiakat emelkedni, és egy ehhez képest viszonylag nagy számból azért egyszerűbb esni. Szerintem a Seat márka nagyon értékes továbbra is a Volkswagen koncernen belül, és rá fognak jönni arra, hogy ezt nem kell hagyni veszni, viszont magát, az imást, azt biztos, hogy meg kell változtatni, és lehet, hogy a Seatból fogják megpróbálni kihozni ezt a fenntartható, jövőre gondoló vonalat, aminek integráns része a mikromobilitás, de integráns része az észszerű autó is. Tehát én például, hogyha 2030 utáni fejjel gondolkozzak, akkor azt kell, hogy vizionáljam, hogy a Volkswagen ID to All nevű elsőkerekes olcsó villanyplatformjára fog készülni egy Seat modell is, de ez csak az én véleményem és gondolatom.
Ha téged alkalmazna a Seat, akkor te ezt mondanád, gyerekek, asztalra csapok, ez lesz.
Én mindenképpen ezt át szeretném akkor vinni, igen. Viszont azt hozzá kell tegyem, hogy nagyon sok olyan márka van, amiért meg emellett aggódok. Tehát, hogy nem csak a Volkswagen koncernen belül, hanem jól látszik az az óriási európai egyen márkák között, ami a Stellantis égisze alatt most látszik kibontakozni, hogy nagyon erős márkaimázsal lehet csak érdemben megmaradni egy olyan piacon, vagy egy olyan autóiparban, ahol igazából technológiai nóbumokból egyre kevesebbet lehet hozni, leginkább anyagi okok miatt.
Na, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elmondtad mindezt nekünk.
Köszönöm én is.
Szentkuti Ákossal, a Total Car vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Már is folytatjuk Bunkóczi László rally versenyzővel, ő pedig hoz nekünk egy-két jó sztorit, méghozzá az ellopott versenysportokról. Úgyhogy maradjatok velünk.